Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra igehirdetési alapigeként rendelt igét, ahogyan megírva találjuk az Ószövetségben, Mózes második könyvében, a 32. rész 7. versétől a következőképpen. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el, izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Amen. Szeretett testvérek, kezdhetnénk egy olyan sóhajjal, hogy már csak ez hiányzott nekünk. Nem tudom, hogy milyen napok állnak mögöttetek, milyen hetek, hónapok, de hogy nem konfliktusmentesek, az biztos. Recseg ropog körülöttünk a világ, tele van beszorult emberi helyzetekkel, egymás szorító emberi szavakkal, tele van olyan konfliktus mezőkkel, amelyek napról napra emésztenek föl bennünket. Érezzük és tudjuk, hogy de jó lenne, és talán lehetne is másképpen élni, de valahogy a mi korunkban, ezekben a napokban fulladunk attól, hogy nem jutunk szóhoz, hogy a lényeget nem lehet kimondani, az igazságról nem lehet beszélni, a dolgainkat nem lehet közösen kitárgyalni, és a végén, konfliktus mezőkben járva, tele van a szívünk aggodalommal és fájdalommal. Mert nem normális dolog az, hogy pusztul körülöttünk a világ azért, mert tele van konfliktusokkal. Nem természetes dolog az, hogy ezek a konfliktusok elérik a saját családi életünket. Nem normális dolog az, hogy akár a gyülekezetekbe vagy munkatársi körökbe is újra és újra megérkezik valami olyan, amiről nem számítottunk, és ott állunk, és akár napokat töltünk el azzal, hogy helyben járunk, ahelyett, hogy tennénk valami érdemlegeset, vagy tudnánk együtt valamit előre lépni, mert előbb meg kell állni, le kell kezelni azt, ami van, meg kell próbálni kibogozni a csomókat. Nem tudom, hogy milyen fájdalmakkal jöttetek ide, hogy milyen tragédiák, összeütközések vannak az elmúlt időkben bennetek, vagy akár régebben, ami megoldatlanul maradt. Megnézzünk egy híradót, hogyha valaki még egyáltalán hajlandó híradót nézni ebben a mai világban, bármelyiket is, és látjuk azt, hogy hihetetlen, hogy mi lakozik az emberben. Nem csak, hogy álhatatlan, kíméletlen, irgalmatlan, esztelen. Képtelen fölmérni a valós erőviszonyokat, nem képes bemérni a valós értékeket, nem képes megállni abban, hogy miért érdemes az életünket adni, akár élünk, akár meghalunk, és miért nem. És akkor még ez az ige. Belecsöppenünk egy konfliktus mező kellős közepébe. Fájdalmak, régi fájdalmak, egészen komoly imádságok, vergődések állnak e mögött, az ige mögött, mert azért nem ott kezdődik ennek az igének a története, hogy a nép aztán a vándorlás, a pusztai vándorlás egy pontján megáll, és elkezd gondolkodni rajta, hogy akkor lehet, hogy mindez nem jelent olyan sokat, mint gondolták. Az egész történet ott kezdődik, amikor ez a nép még egy szívvel tudott imádkozni. Amikor még Egyiptomban voltak. És amire az Isten azt a választ adta, hogy meghallottam a népem jajkiáltását. Mert valahogy Egyiptomban még egyáltalán nem volt mindegy, hogy mások mondják meg, ki maradhat életben a gyerekeink közül, és ki nem. Egyáltalán Egyiptomban még nem volt mindegy, hogy miért kényszerítenek minket, kinek a javára, kinek az érdekében rabszolgamunkára. Egyáltalán nem volt mindegy Egyiptomban, hogy túlélünk-e vagy nem. Egyáltalán nem volt mindegy Egyiptomban az, hogy egyiptomi isteneknek szóló mindenféle kultuszok és látszatok alatt kell naponta lavírozni ahhoz, hogy el ne felejtsük az Isten igéjét. Hogy még egy-egy zsoltár megszólaljon, hogy legyen bátorságunk imádkozni, hogy legyen még titkon, otthon, legalább a saját családi körünkben erő arra, hogy megüljük az ünnepeinket és átadjuk azt, ami életbevágó. Na nem a konyhai receptet, meg nem az olyan dolgokat, amelyek az ünnepekre rárakódnak, hanem azokat a dolgokat, amelyek elvezettek addig az imádságig, hogy kiáltsanak az Istenhez. És a történet valóban ott kezdődik, amikor Isten azt mondja, meghallottam népem kiáltását. Értem, hogy mit álltatok ki. Saját bőrömön hordoztam a konfliktusokat, amelyekbe majdnem belefulladtatok. Az embertelenséget, amit túl kellett élni. A világ őrületét körülöttetek, hogy minden a munka, a munka, a munka, és soha nincs pihenés, és nem lesz imádság a világ teremtő Istenéhez, aki más rendet akar szabni. A saját szívemben hordoztam, amikor pusztították a gyermekeiteket. Akkor még nagyon nem volt mindegy. És aztán egyszer csak megérkezünk ide. Megérkezünk arra az állomásra, ahol tulajdonképpen még világosabban és szebben folyhatna a beszélgetés Istennel tovább. Mózes azért hívja föl a hegyre az Isten, hogy a saját szavait fölvésve kövekre el tudja vinni, mint egy postás, mint egy próféta, mint egy igehirdető az ott várakozó népnek. Hogy ne csak azt gondolják, hogy Isten majd üzenget nekik, hanem közvetlenül a szívükhöz tudjon szólni. Egyiptomból megérthették, hogy az Isten mindent kész odaadni azért, hogy ők visszanyerjék az életet. És most Isten, amikor a 10 parancsolatot, azt a 10 parancsolatot, ami nem is 10 parancsolat, hiszen valójában arról beszélünk konfisoknak éppen tegnap mondtam el Lőrincen, hogy a 10 parancsolat az valójában egy használati utasítás. Az Isten életet ajándékoz és mellé kell bizonyos dolgokat, többek között a 10 parancsolatot is. Ha azt akarod, hogy jól működjön, ha azt akarod, hogy meg tud őrizni, akkor ezt fogom odaadni neked. Kövesd ezt, törekedjél, tisztítsd ennek alapján. Ezeket az igéket akarja elmondani. Visszakaptátok az életet. Micsoda távlat van előttetek. Mi mindent hozhattok ki belőle. És ezen a ponton a nép megsüketül. Micsoda döbbenetes dolog. Egyiptomban azt tapasztaljuk, hogy Isten ekkora fülekkel ott figyel a népére, és minden rezdülését az életüknek le tudja venni. És itt, a hegy lábánál azt látjuk, hogy a nép így bezárja a fülét, és többé nem történhet velük az Isten vonatkozásában semmi. Itt vagyunk egy konfliktus mező közepén. Egy olyan konfliktusban, amiben Mózes nagyon nem érezte jól magát. Ezt látjuk a kínlódó imádságából, abból, hogy keresi a lehetőséget, hogy most mit lehet csinálni, és azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk. Nem normális dolog, hogyha konfliktusokban kell folyamatosan élni az életünket, és nem normális dolog, hogy állandóan a lehetőséget kell keresni, hogy most akkor mi a jó szó? Mi az, amit még el lehet mondani? Mi az, amivel már ártok? Hol van az, ahol ezt át lehet vágni? Van-e még olyan szó, amely képes a megkeményedett nyakakat és a megkeményített szíveket valahol átjárni? Embereket arra rávenni, hogy beszélgessenek egymással. Embereket arra rávenni, hogy beszéljenek az Istennel. Konfliktusmező, amiben Mózes nagyon nem érzi jól magát. És hogy megértsük, hogy a konfliktusokkal mit lehet kezdeni, sajnos nekünk is mélyebbre kell menni, mögé kell menni. A konfliktusok nem maguktól alakulnak ki. Egy konfliktusokkal teli világban, amelyben élünk, és hogyha nem akarjuk, hogy ez örökkétig így maradjon, ezzel valamit kezdeni kell. El kell kezdeni a gyökereket valahol kiásni. Nem szabad félni, hogy ennek a munkának neki gyűrkőzünk, és Mózes... Én úgy hiszem, hogy ma egy kicsit Mózes szerepében vagyunk mindannyian ezen az Isten tiszteleten, és a saját helyzetünkben ezen a vasárnapon. Így vagyunk tényleg Mózes helyzetében, hogy mi szeretnénk ezen változtatni. És be vagyunk szorulva tulajdonképpen az így figyelő Isten és az így elzárkózó emberek között. Egy olyan világban, amely őrült dolgokat követ teljes lelkesedéssel, és mindenkit rá akar kényszeríteni arra, hogy ebben masírozzunk együtt. De a konfliktusok mögött tulajdonképpen mélyebb bajok vannak. Ez a kommunikációs zárlat. Minden konfliktus mögött lényegében kommunikációs zárlatok vannak, mondjuk ki egyszerűbb szavakkal, amikor nem vagyunk hajlandók már egymást meghallgatni. Amikor már nem tudjuk elmondani azokat a szavakat, amelyekkel még keressük az utakat egymáshoz. És ez sajnos Istennel is így van. Egyiptomban még fontos volt. Itt vajon miért nem? Mi történik ezzel a nemzedékkel? Mi van ezzel a világgal, hogy egyszerűen elzárja a fülét, és nem akar hallani semmit? Pedig így nem fog menni. Pedig e mögé kell menni. És sajnos még a kommunikáció mögé is kell menni. Konfliktusok nem oldódnak meg attól, hogy azt mondjuk, hogy mit érdekel bennünket az igazság, csak éljünk békében. Hogy gondoljuk ezt? Majd a mellébeszélés segít rajtunk. Hogy gondoljuk azt, hogy helyreállított kommunikáció, odafigyelő szeretet nélkül előre tudunk lépni, hogy lesz reményünk arra, hogy társakat kapunk az élethez, hogy hittestvéreket kapunk egy gyülekezetben, hogy föl fog épülni valami az egyházból, hogy ennek a világnak valamerre tényleg el lehet mozdulni abból, amiben most tulajdonképpen a meglévőn való osztozkodásért folyó véres harcot játsza. Pedig így nem fogunk előbbre jutni. De ha azt gondoljuk, hogy csak erőfeszítés és odafigyelés kérdése, akkor is tévedünk. Nincs az a kommunikációs csatorna, ami mögött ne lenne egy még mélyebb baj. És mondjuk ki, egy fájdalmas és bántalmazó kapcsolat. Idáig kell eljutnunk. Borzasztóan fáj az Istennek, ami történik. Ebben a kapcsolatban a nép és az Isten között az Isten egy bántalmazó kapcsolatnak lesz az áldozata. Csodálkozunk rajta, hogy följajdul. Hogy oda tolják elé az aranybórjút, és azt mondják, ilyen vagy te. Micsoda megaláztatás. Ráadásul mindabból, amit Isten azért bízott rájuk, hogy gyűjtögessék a kincseiket, gyűjtögessék az aranyukat, már Egyiptomban is, mert amikor megszólal a kihívó szó, és el lehet menni haza, amikor haza lehet érni, akkor valamiből építkezni kell, valamire építeni kell. Szó szerint ez az arany tartalék, amire az Isten próbálja őket rávenni. amiből majd otthont lehet építeni, amiről majd a gyerekeknek ruhát lehet venni, amiből majd élni lehet, amiből templomot lehet majd építeni. Nem az egyiptomiak árnyékában titokban suttogni az igéket, hanem nyíltan hirdetni, mert végre megszabadultunk, és nem kell tekintettel lenni azokra, akik uralkodni akarnak rajtunk. Akik meg akarják mondani, hogy fogják majd kiszelektálni a saját gyerekeinket, akik a saját rabszolgamunkánkból akarják fölépíteni a maguk jólétét. Szabadulást hirdet az Isten. És akkor erre jön egy egészen döbbenetes válasz, hogy ezt az aranyat, ami az életük arany tartaléka, képesek hitvány módon odaadni, hogy egy gúnyrajzot készítsenek az Istenről. Ez a borjú vagy te, a mi Istenünk. Tényleg nem csoda, hogy az Isten följajdul. Én azt gondolom, hogy ennek a konfliktus mezőnek, amit itt látunk, amit Mózes föl tud mérni az Isten és a nép között, valójában nem a harag az alapmotívuma, hanem a fájdalom. Az a fájdalom, ami minden konfliktus mögött előbb-utóbb ott van. Kicsiben az emberi konfliktusok mögött, önmagunkkal, egymással, és nagyban az Istennel. És ezzel kell kezdeni valamit. És ennek az igének, ennek a mai igénknek azt gondolom a kulcs szava, kulcs mondata egy mellékes bevezető mondat valójában, amikor ezt olvassuk, Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta. Ez lesz a megoldás. Mózes vállalja, hogy van Istene és Ura. Nem úgy az Úr általában, nem egyszerűen csak Isten az univerzumban, valakinek kell lennie, valaki majd csak rendez dolgokat, hát adjunk egy esélyt annak, hogy ő is lehet, hanem én Uram és én Istenem. Ugye, hogy milyen ismerős a mondat? Így megszólítani az Istent. Én Uram és én Istenem. És Isten egy pillanat alatt visszanyeri azt a figyelmét, azt a kedvét, azt az evangéliumi teljes örömöt, hogy valakivel még egy húron pendül a szívem. Mózes érti, hogy miről beszélek. Mózes tudja, hogy mit jelent valóban élni. Mózessel még talán lehet valamit kezdeni, de Mózes nem állít meg, és húzza bele azokat, akik tudja, hogy mit fog velük kezdeni. Hát ugyanúgy csődöt mondhat. Lehet, hogy ugyanaz lesz a sorsa, mint az Istennek. Lehet, hogy jól elagyabudjálják, amikor lemegy, és elkezd beszélni az Istenről, de Mózes azt mondja, hogy Uram, legalább ketten vagyunk. Nem vagy egyedül. Legalább ketten vagyunk, akiknek ez az egész fontos. Akik érezzük, hogy mit jelent másokért élni, mit jelent segítőkezet nyújtani, mit jelent a bűnöknek, a hazugságoknak, a mellébeszéléseknek egyszer csak a felénél véget szakítani, és azt mondani, térjünk a lényegre, és kezdjünk el valóban, valóban építkezni. Talán egy utolsó vonás ehhez az igéhez. Nem kell nagyon megerőltetni magunkat, bibliaolvasó, igeismerő emberként, hogy párhuzamos történeteket tudjunk szinte azonnal fölidézni a Bibliából. Csak egy lépés visszafelé, és emlékezhetünk Ábrahám alkudozós imádságára. Nem véletlen, hogy Mózes fölidézi Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot ebben a kérésében is. Ábrahám alkudozós imádsága, ha talán 50, ha talán 20, ha talán 10, ha talán 5, ugyanaz az indulat, amely az Istenben megvan. Azt gondolom, hogy valami hasonló Noénak a hála imája a megmenekülés után. A szövetségkötés, az Isten ajándékozásának, az Isten megmentő közbeavatkozásának mindig ez a vége, hogy valaki előbb-utóbb elkezd imádkozni, és megérti azt, vissza kell jelezni. Itt vagyok, Uram. Hallja a szolgád. Engem küldj. Azért vagyok itt. Van az a gyönyörű amerikai ének, katolikus ének, de talán mindenki ismerheti a Here I am Lordot, aminek ez a vége. Elindulok, Uram, ha te küldesz engem, és hordozom a népedet a szívemben. Tulajdonképpen itt már csak egy lépés maradt hátra. Noé, meg Ábrahám, meg Mózes, de tulajdonképpen mind tudjuk, hogy melyik imádságba torkollik mindez. Ha most föllapoznánk János 17-et, akkor helyben vagyunk. Jézus búcsúzó imádságáról van szó, amiben képes mindenkiért könyörögni, amelyben arról beszél, hogy nem csak azokért kérlek, akik most hisznek a szavamra, azokért is kérlek, akik majd az ő szavukra hisznek én bennem. Bennem, aki egy vagyok veled, és benned, aki egy vagy velem. Talán egy kicsit hajmeresztő lesz az utolsó megfogalmazás ennek a záró gondolatnak, hogy valójában ott vagyunk abban, amit az óegyházi atyák úgy mertek mondani, hogy vagy Pál apostol, aki arról beszél, hogy a pusztai vándorlás közben ott van az úrvacsora, ott van az élő Krisztus, és ezekben az imádságokban is tulajdonképpen már valami Krisztusból csillan meg. Azért nagyok ezek az imádságok, mert a szabadító Istennél, amikor valaki bejelentkezik, Uram, ha te komolyan gondolod, én is szeretném, oldjuk a konfliktusokat, tisztítsuk a kommunikációt, és valódi gyógyító közösségekre találjunk, tulajdonképpen Krisztusi főpapi imádságból kaptunk egy-egy biztató szót, mondatot, gesztust. Testvérek, ott van Noé, ott van Mózes, ott van Ábrahám, és ott vagy te. Itt vagyunk a sorban. Talán ugyanaz a küldetés, beszorítva konfliktusok közé, nagyon jól ismerve, hogy hol akadtak el a kommunikációs csatornáink, és tudjuk azt, mindannyian tudjuk, hogy milyen sebeket adtunk és kaptunk, hogy milyen emberi kapcsolati elakadásaink vannak, amelyek fájdalmasak. Legyen ma ez egy hatalmas vigasztalás Mózes könyvéből, Isten is tudja mindezt, sőt megélte, sőt az ő fájdalma is, de nem azért, hogy így maradjon, hanem azért, hogy most is szabadítson, gyógyítson, így segítsen meg minket. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy hozzánk is elér az, ami a te szívedet, cselekedeteidet, üdv tervedet ebben a világban mindig is mozgatta. Te, akit Jézus Krisztus óta joggal és okkal atyának szólíthatunk, köszönjük, hogy atyai következetességgel, és mégis atyai irgalommal nézed mindazt, ami velünk és általunk történik. Urunk, nem szeretnénk az életünket elvesztegetni hiába való dolgokra. Nem szeretnénk megsüketülni a te ígédre. Szeretnénk hallani, szeretnénk vallani, szeretnénk megtenni. Kérünk téged, add vissza ehhez szent lelked ajándékával a tetterőt, hitünknek a lelkesedését, megújuló kegyelmedet. Ámen.